Következő előadónkat 1974-ben Vácott szentelték pappá, azóta teljesített szolgálatot Izsákon, Kecskeméten, Pest-Szentlőrincen. Jelenleg a budapesti Rózsafüzér királyné a templom, a Rózsafüzér imam országos szentélyének plébánosa. És felkérem Nagy Károly plébános urat, hogy tartsa meg az Eukarisztia, mint a plébániai közösség szíve című előadását.
Bíboros úr, püspök úr, úgy is mondhatnám, eukarisztikus közösség. A kapott témához igazodva most nem annyira teológiai, elméleti, hanem a lelkipásztori gyakorlatból veszek pár gondolatot. Azért mindenek előtt idézek egyházi dokumentumból is. Lumen Gentiumban olvashatjuk. A hívők, amikor részt vesznek az eukarisztikus áldozatban, az egész keresztény élet forrásában és csúcspontjában isteni áldozatot ajánlanak föl Istennek, s vele együtt önmagukat. Akik Krisztus testével táplálkoznak a szent áldozásban, kézzel fogható módon mutatják meg Isten népének egységét, amely ez a fölséges szentség jól jelez, és csodálatosan meg is valósít. Ehhez teszem hozzá, hogy ezáltal egy szív, Jézus szíve dobogtatja az egész plébániát. A Christi Fidelis Laici, a plébánia címszó alatt a következőket mondja, hogy a plébánia testvéri közösségként Isten családja, a szívélyes testvéri és családi együttlét otthona, a Krisztus hívők közössége, teológiai valóságra épül, mert eukarisztikus közösség. Ez pedig azt jelenti, hogy a plébánia olyan közösség, mely alkalmas az eukarisztia ünneplésére, melyben föllelhető az az eleven gyökér, melyből a plébánia épül, és az a szentségi kötelék, mely létrehozza a teljes közösséget az egyetemes egyházzal. Utána néztem, hogy mi a szív szerepe. A következőket tudtam meg, nem vagyok orvos, de azt írják róla, hogy a szív a keringési rendszer központi szerve, mely ritmikus összehúzódásokkal pumpálja a vért a gerincesek vérkeringésében. A gerincesek szíve szívizomból áll, amely a sima izmokhoz hasonlóan akaratunktól függetlenül működik. Egy átlagos, percenként 72-szer összehúzódó emberi szív megközelítőleg 2,5 milliárdszor húzódik össze egy átlagos élettartam alatt. Hát elnézést a profán hasonlatért, de számomra így is érthető az eukarisztia egyéni és plébániai életünkben. Pumpálja a vért, akaratunktól függetlenül működik. Nemrégiben egyik szentségimádásunkon ezen elmélkedtem. Csendbe néztem, szemléltem a monstranciában Krisztus testét, ez a én nézem őt, ő néz engem, és ezen elmélkedtem, hogy hogy pumpálja belém, illetve az ott lévő hívekbe az életet. Valamelyik nap rémülten jött egy néni, miért nem ég az örök mécses? Hát nem tudom, de ne izguljon, attól még ott az eukarisztia. Megnéztem, hát lekapcsolta valaki. Szóval az eukarisztiát nem tudta kikapcsolni, bárki volt az. A tabernákulumban ott dobogott a szív, és ott dobog éjjel-nappal. Erre sokat gondolok a hétköznapokban, akár a saját templomunk tornyát, vagy templomaink tornyait látom ott Budapesten. Gárdonyi Géza írja, ismerős mindenkinek a Bibliáról, csak az utolsó sorok, Ez a könyv, csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne. Igen, az eukarisztiában is Isten szíve dobog. Aztán saját lelkipásztori életemből is néhány példa még, bármelyik paptestvérem ideálna és mondhatná saját megtapasztalásait, gyakorlatait. Amikor egy 20 000-es lakótelepre kerültem, két hitoktatóval kiálltunk a plébánia udvarára, körülnézve, látván a 10 emeletes házakat, végig ott körbe, hát mit lehet itt tenni? Hogy fogjunk hozzá itt a nép összegyűjtéséhez? És jött a sugallat, én hiszek Jézus többféle jelenléti módjában, például 2-3-an összejönnek az én nevembe, ott vagyok közöttük, hát akkor már 3-an vagyunk, egy szeretett közösséget alkossunk, és ott Jézus megszületik, majd ő lelkipásztorkodik. A másik pedig a hitoktató ötlete volt, hogy kezdjünk el szentségimádást. És attól kezdve minden péntek este 9-től 10-ig meg volt hirdetve, csöndbe, és elindult az élet. Az eukarisztikus szív dobogott, életre kelt a lakótelep. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve direkt havonta egyszer Szent II. János Pál pápa tanítása szerint kitett oltári szentség előtt imádkozzuk a rózsafüzért. Máriával szemlélve, hallgatva őt, a plébánia szívét. Aztán járok több idősek otthonába, betegekhez viszem. Hát most döbbentem rá, hogy hát ez szívát ültetés. A tabernákulumból viszem az otthonokba. Aztán nem valami újdonság, húsvéti meg úrnapi körmenetek, szóval nem csak a tabernákulumba dobog a szív. Olyan jó bevinni Jézust a házak közé, végigvinni a környező utcákon, megmutatni neki Jézusnak. Én úgy jó elebeszélgetek körmenet közbe, őket is szeresd. Nézd csak, kik mennek el itt mellettünk. Ez azért újdonság, mert ott egy új lakótelep épült, még soha az életben nem volt ott körmenet, mert nem is létezett ez a lakótelep. És ott Jézust körbe viszem szépen, és mondom, beszélgetek Jézussal, hogy hát most akkor ezért a lépcsőházért innen is mozduljon valaki, őket is szeresd. Egész remek hangulatú ez a körmenet számomra, sokkal több, mint hangulat természetesen. Aztán vasárnap közösségünk szentmiséjén a kisgyerekek körbeállják, körülölelik az oltárt, az eukarisztiát a mi atyánk alatt, és hiszem, hogy Jézus is őket. Aztán kisgyermekes lelki gyakorlat, vagyis kisgyermekes családok lelki gyakorlatán külön szentségimádást tartunk a pici gyerekeknek. Hát nagyon jó. Aztán az utóbbi 2 évben a felnőtt hittanok, lelki napok, lelki gyakorlatok központi témája az eukarisztia. Aztán iskolai hittanos csoportokat is elhoznak a hitoktatók, nem a katolikus iskolákból. Ezek a gyerekek soha életükben nem voltak templomba, és oda ülnek, oda térdelnek az eukarisztia elé, tabernákulum elé, és megható, csodálatos módon imádkoznak, beszélgetnek hangosan az eukarisztikus Jézussal. Hallgatják, hogy dobog Jézus szíve. Egyik legutóbbi élményem, egy óvodás csoportot hoztak templom látogatásra, hát hogy a orgonát meghallgassák. Nem nagyon kötötte le őket a billentyűk esetleg. De az óvónő megkért, hogy mutassam meg a gyerekeknek, hogy kell összetenni a kezünket. Hogy kell keresztet vetni. Aztán indult a lavina, ott ezer kérdés, ez mi. És az egyik gyerek a tabernákulum felé mutatott, kérdezte, hogy oda lehet menni. Az igenemre röpült mind a 20 gyerek, mondtam nekik, hogy itt lakik Jézus, lehet vele beszélgetni. És a frissen tanult összetett kezeket, keresztvetéseket nem győztem ámulva bámulni, meg fényképezni az átszellemült arcokat. Megható volt. Az eukarisztikus Jézus, a plébánia szíve mágnesként vonzotta oda őket, és hiszem, hogy ez a bizonyos jelenet, az eukarisztikus Jézus, a plébánia szíve, ez a bizonyos vérkeringés elindult bennük is. Amikor felkértek a mai téma elővezetésére, az eukarisztia, mint a plébániai közösség szíve, megkérdeztem, meginterjúvoltam plébániánk híveit. Van levelező lista, elküldtem a levelező listára, hogy ezt a témát kaptam, segítsenek. Mi jut eszükbe, hogy az eukarisztia, mint a plébániai közösség szíve? És hála Istennek jöttek válaszok. Házi feladat, jó, megdolgoztattam őket, ajánlom minden lelkipásztornak, hogy játssza el a kedves hívekkel. Most estig tudnám sorolni itt, hogy milyen válaszok érkeztek. Úgyhogy csupa szent ember, Isten szent népe nyilatkozik most. Például, akinek most volt az idén az esküvője, egy férfiú, böcsületesen járt jegyesoktatása plusz katekumenátus, és most volt első áldozó. Azt írta, hogy lehet, hogy nem én vagyok a legrelevánsabb személy a válaszra, újra kezdő, gyakorló keresztényként, de azért megpróbálom. Nekem rögtön az jutott eszembe, hogy ez egy folyamat volt, amíg megértettem, hogy mi is az az eukarisztia, mi is az a szent mise, miért fontos az. Sajnos nem túl sok jó tapasztalatot hoztam gyerekkoromból, legtöbbször csak egy elfoglaltság volt, amit végig kellett ülni. Nem magyarázták el nekem, hogy mi is történik, miért vagyunk a templomba, mit jelent Krisztus teste és vére. Mióta értem, vagy legalábbis érteni vélem a dolgot, azóta viszont már tudom, hogy az eukarisztia mindennek a közepe. A katolikus hívő életben, a közösségben, a plébánián, a házasságban minden ott kezdődik, ott indul. Lehet nekem bármilyen jó közösségem, találkozhatok a katekúmenekkel, a fiatal házasokkal is. Az eukarisztia nélkül mindez csak üres időtöltés. Mindennek hiányzik a magja, és valóban a szíve. A közös szentmise adja meg ennek az egésznek a középpontját. Nekem ott teljesedik ki a hitem. Ott érzem igazán, hogy Krisztus szerető egyházának tagja vagyok. Régebben még nem értettem, hogy miért fontos az áldozás. Valahogy nem voltak a helyükön a halmazok. Mostanra valahogy úgy rendeződött bennem össze, hogy a halmazoknak van egy közös metszéspontja, és ott az eukarisztia áll, a szív. Ja, ez a szív most azért került ide, mert szombaton, amikor bekapcsolódtunk a világméretű szentségimádásba, közben a hívek jöhettek mécsesekkel, oda rakhatták a fölajánlásukat, vagy a Jézussal megújítva a szövetségüket szentségimádás közben. Úgyhogy ezek mögött, a mécsesek előtt élő emberek vannak ezek mögött, akik többek között itt meg is szólaltak. Aztán egy másik. Gyakorlatilag nézve bennem kérdések vannak. Központi helyen van-e az életünkben a szentmise, a szentáldozás, egyesülés Jézussal? Napi szinten, vagy ahogy tehetjük? A szentségimádás, beszélgetés Jézussal központi helyen van? Nekem az eukarisztia életmentő. Én egyedül általában elrontom a dolgokat, de Jézussal nem. Ha a plébániánk szíve az eukarisztia lenne, akkor mennyország lenne, még ha most ezt újra és újra meg kell szülni. Ilyen egyszerű lenne. Egy következő. Szóval ugye én nem sokat tudok, csak az, hogy az eukarisztia egyesíti azokat, akik közösen ünneplik, részt vesznek a szentmisén, illetve még inkább, akik ugyanazon misén magukhoz is veszik Krisztus testét. Személy szerint én tapasztalom ezt. Mise után, amikor a testvérekkel beszélgetünk, valahogy sokkal inkább egyek vagyunk, mint mise előtt. A templom előtt hosszasan beszélgetünk, és ilyenkor könnyebb megbeszélni olyasmit is, amiben véleménykülönbségek vannak. Több a bátorság, az egymásra figyelés. Jobban megy a másik álláspontjának megértése. Telefonon vagy mise előtt inkább nem is próbálkozom. A családtáborokban is próbáltam erőltetni a napi szentmisét, vagy legalább áldoztatást. Tavaly nem volt, nem is volt igazán jó a tábor. Idén volt, sokkal jobb volt, nem csak szerintem. Jézus előtti ott léteimben, ima, szentségimádás, életige, szentmise, egyre gyakrabban előjövő gondom és gondolatom, amire a mai evangélium és a kérés kérdésed rávezetésével közelebb kerültem, a teljesen Jézusi jelenlétben élésre törekedés. Eukarisztia, azaz Jézus jelenléte nélkül szétesnék. Nem lenne értelme összejöveteleinknek. A Jézusi eukarisztikus középpont az, aminek segítségével elviselhetem, sőt szerethetem társaimat, bosszankodásra indító alkalmak föloldása, ha eszembe jut, rövid imával, például sorbanállás, várakozás, trágárság, káromkodás hallása, nekem értékes dolgok, személyek, álláspontok leszólása, lustaságomon erőt vehetek. Ez az egyéni segítség, amelyet a Jézussal való találkozások időről időre adnak. Elképzelhető-e egy olyan egyházközség, vagy keresztény, ahol nem Krisztus, az eukarisztia a középpont, fából vaskarika. Ha lenne ilyen, azt előbb-utóbb klubnak, kocsmai sörkörnek, stb. Hívnák. Aztán egy másik páciens. Isten nem csak velünk akar lenni, hanem egyé akar válni velünk. Az egyház tagjai a test, az eukarisztia pedig a szív. Ami mindenkibe közös lesz, abból indul minden. Aki tehát az eukarisztiával táplálkozik, Isten szívét kapja, így marad a testben, vagyis az egyházban. Jézus új szívet akar adni nekünk az eukarisztia által. Ha megértjük és jól működik, akkor átalakít, megújít, nem áll meg a templom ajtóban, az egész életünkre hatással van. A közösség, amelyik él, vagyis van szíve, az eukarisztiából közösen táplálkozik, test, vérek lesznek. Közös küldetésük lesz, remény, szeretetet, befogadást adnak a testen, vagyis az egyházon belül és kívül élőknek. A fejlődés a céljuk a tanítványá válásban. Az igazi közösségben az embertárs előrejutását segítik. Az Isten iránti szeretetben, a megbocsátásban. Az Isten és ember szeretet egytőről fakad, vagyis nem lehet csak Istent szeretni, az embereket pedig nem. A kettő elválaszthatatlan. Aztán ez lehet, hogy már az utolsó kedves aranyos hívünk. Nekem az egyik legnehezebb feladatot az jelentette, hogy a gyermekkorombeli, számomra teljesen szimpadias, távoli eukarisztiát közelebb hozzam magamhoz. Nem értettem a szent áldozás jelentőségét. Ez is csak a kötelező misék részét képezte. A szentségimádást pedig végigcsináltam, ahogy kellett, mert elvárták tőlem. Egyedül a falusi úrnapi körmenetet szerettem. Kamaszként, fiatalként pedig nagyon művinek éreztem az egészet. Minden porcikám tiltakozott a szentségimádás ellen. Sajnos a gyerekkori hitoktatásom nagyon minimális volt. Az első áldozásra a nyári szünetben 2 hét alatt készített fel bennünket egy kármelita atya. A bérmálkozásra pedig egy apáca néni. Minden teljesen titokban. Felnőtt koromban sokáig szent áldozáshoz se járultam, pedig megtehettem volna, de egyszerűen nem hittem benne. Aztán jött a közösség, először egy rövid ideig egyetemista hittan, aztán visszahúzott egy erős református hatás, de valahogy mégis betévedtem a kisbabámat tologatva a templomba. Misék, már ismét közeledtem, de még közösségen kívül voltam. És végül a közösség behúzott, persze sok-sok hitbéli kétely kavargott természettudós agyamban, de azt éreztem, hogy jó itt lenni. A hittanok, lelki gyakorlatok, lelki beszélgetések lassan hatottak is rám. Azonban még szent áldozáshoz nem járultam. De egyre jobban éreztem a hiányát, s fájó szívvel néztem a többieket. Érdekes, hogy a közösségből senki nem kérdezte meg, hogy miért nem áldozok. Csak te a plébános tudtad a vívódásaimat. Aztán az életgyónás jött. Leginkább a késő esti szentségimádások hatottak rám. A sötét templomba kezdtem el beszélgetni Jézussal. Senki nem látta, ellenőrizte, hogy ott vagyok, mit csinálok. Csak az utolsó néhány percben, amikor körbeálltuk az oltárt, találkoztunk egymással. De végig tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül. Nyikorgott az oldalajtó, ami nekem öröm volt, jelezte, hogy a közösség tagjai folyamatosan jönnek. A számomra oly távoli szekrény bezárt eukarisztia ember közelbe került. Ott az oltárt körbeállva tényleg a közösség szívének érezhettük az eukarisztiát. Nem voltunk sokan, de erőt gyűjtöttünk, amit vihettünk a hétköznapjainkba. És itt még felsorol egy csomó dolgot, ezt most nem idézem, de folytatja befejezésül, hogy a nek pozitív hatása, hogy egyáltalán az eukarisztia kifejezés mindenki számára érthetőbb lett. Tudjuk, hogy mit jelent, mert sokszor szóba kerül. Szégyen, de például én csak 50 plusz évesen fedeztem fel, hogy a monstranciában az eukarisztia, azaz Jézus jelenléte van. A szentostya van. Egyszer láttam, amikor kicserélted. Azt hittem, hogy valami speciális erekje, vagy esetleg egy megszentelt gyönyörű ötvös munka. Nagy ajándék volt nekem, amikor egyszer ebből a szentostyából áldozhattam. Életem meghatározó élménye volt az, amikor a csigolyatörésemkor 30 napon keresztül napi szentáldozó lehettem a kórházba. Senki nem hitte, hogy felállok az ágyból, és ismét járni fogok. Az orvosok se, a családom se, én se. Azóta eltelt 3 év, és nehezen, lassan, de még mindig lábon. A nagy döntéseimet pedig mindig egy-egy szentségimádás alatt, Jézussal beszélgetve, sokszor sírva is hoztam meg. Ezek egyéni élmények, de megosztással akár közösségivé is válhatnak, csak bátorság kellene, ami még sajnos nincs. És akkor még van 5 percem. Befejezésül idézek még egy pár eukarisztikus gondolat Chiara Lubichtól, kinek most van a boldoggávatása folyamatban. A szentáldozásban észrevesszük, hogy a te szereteted mindenki iránt egyéni. Te mindenkinek egészen ajándékozod magad. Így a te példát kiózanít abból az illúzióból, amelybe könnyen beleeshetünk, ha azt hisszük, hogy nagy művek szervezésével szolgálatot teszünk neked, és közben elhanyagolunk téged azokban, akikkel minden percben találkozunk, mintha nem lenne közük hozzád. Uram, a mindennapi szentáldozás ne csak arra segítsen bennünket, hogy jók legyünk, hanem alakuljon át isteni energiává, hogy a világot mozgósítsuk a te szolgálatodra. Jézus nem maradt itt a földön, hogy az oltári szentségben maradhasson velünk, a föld minden pontján. Isten volt, isteni mag, mely megsokszorozódva gyümölcsöt hozott. Nekünk is így kell meghalnunk, hogy megsokszorozódjunk. És befejezésül még tőle egy másik gondolat. A napnak legfontosabb, összehasonlíthatatlanul fontos pillanata az, amikor te a szívünkbe térsz. Kihallgatás ez a mindenhatónál, mikor ott eléd tárjuk 1000 szükségünket és minden ember gondját, mikor köszönetet mondunk természet fölötti és természetes adományaidért, mikor imádunk téged és arra kérünk, üdvözöld nevünkben édesanyádat, akkor érezzük, hogy elérkeztünk a nap legkimagaslóbb pontjára. Megértjük, hogy oly gyakran nem fogtuk fel, ki előtt állunk, és mi mindent tehettünk volna édes kettesben Istennel, lelkünk legbelső szobácskájában. Jézus, ha te a szívünkbe térsz, ez volna az a pillanat, amikor annyi mindent kérhetnénk tőled. De éppen azért, mert személyesen te magad jössz a szívünkbe, ez az a pillanat, amikor többé nincs mit kérnünk. Köszönöm szépen!